Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyermekre vágyók, párkeresők kaphatnak segítséget a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Egyhelyen, ferences szerzetesek és szakemberek segítségével. Emellett csendes elvonulást is szerveznek a téli időszakban, fogalmazott a Nógrád vármegyei egyhelyi sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, Mátraverebély Szentkúton elkezdődött a csendes időszak, amikor a zarándokok azért keresik fel a egyhelyet, mert szeretnének elvonulni, szorosabb kapcsolatba lépni Istennel. Ezt támogatva a egyhelyet működtető ferences szerzetesek lelki gyakorlatokat szerveznek, amelyek segítségével egyénileg és csoportosan egy-egy problémára, élethelyzetre kínálnak megoldást. Hozzátette, párkeresők, gyermekre vágyók is kaphatnak segítséget, szakemberek, lelkivezetők segítségével, de akik szeretnének több napra elvonulni és csak csendben lenni, imádkozni, az egyénileg vezetett lelki gyakorlatokon vehetnek részt. Decemberben adventi és karácsonyi lelki gyakorlatok lesznek, januárban a gyermekre vágyók, márciusban az egyedülálló fiatalok lelki gyakorlatát tartják, áprilisban pedig már a húsvéti programok kezdődnek. A cél az, hogy a ciklus végére a Patrióták Európáért váljon az Európai Parlament legbefolyásosabb képviselőcsoportjává, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Ehhez most szövetségeket kell építeni, és a parlamenten belüli politikával kell erőgyarapodást előidézni, fogalmazott a kormányfő, aki annak a véleményének adott hangot, hogy lesznek megállapodások és frakciószövetségek az Európai Parlamentben, amelyek jelentősen növelik majd a patrióták európai döntésekre gyakorolt befolyását. Megemlítette, a nemzetközi politikában annyi befolyásod van, amennyi erőd. Hozzátéve, nem volt rossz kezdés, amikor berúgtuk az európai politika kocsma ajtaját, és azt mondták, megjöttek a józanész képviselői. Ez a harmadik legnagyobb frakció létrehozásához volt elegendő. Emlékeztetett, a patrióták frakció a fősodortól, a korábbi centrumtól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képvisel, például a migráció, a gyermek és családvédelem témájában. Két hete az amerikai emberek világos döntést hoztak, és egy békepárti elnököt választottak meg, Donald Trump győzelme pedig elhozta a reményt nekünk, közép-európaiaknak arra, hogy a béke visszatérjen ide, a szomszédságunkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írja, a hatalomból kiszavazott háborúpárti elit azonban nem fogadja el a nép akaratot, nem érdekli őket, hogy az emberek békét akarnak. A kifutó adminisztráció elmúlt napokban hozott döntései nyilvánvalóvá teszik, hogy el akarják lehetetleníteni a béketeremtést, mielőtt az új elnök hivatalba lép. Az eszkaláció jelei egyértelműek. Az erőszak erőszakot szül, a nagy hatótávolságú rakétákra a válasz a ballisztikus rakéta, fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a következmény pedig még több halott, még több pusztítás és a háború tovább terjedésének, minden eddiginél nagyobb veszélye. A békepárti erőknek most kell minden eddiginél szorosabban összefogni, és minden eddiginél hangosabbnak lenni, írja Szijjártó Péter. A kormány újabb 500 000 eurós humanitárius támogatást indít az üldözött keresztények megsegítéséért, a Hungary Helps programon keresztül, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Budapesten. Azbej Trisztán elmondta, a program indítása óta eltelt 7 évben több mint 2 millió ártatlanul üldözött ember számára nyújtottak humanitárius, oktatási, újjáépítési és fejlesztési segítséget. Ez az elkötelezettség idén sem állt meg, emelte ki. Illés Boglárka, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára elmondta, a szóban forgó támogatás 3 célországa, Nigéria, Burkina Faso és Pakisztán. Sport. Stoller Fanni új partnerrel indul majd párosban az év első Grand Slam tornáján, az Australian Open-en. A 26 éves magyar játékos elmondta, hogy Melbourne-ben már nem a lengyel Katarzyna Péter lesz a partnere, akivel idén Budapesten megvédték címüket, Csiu Csingban és Kantonban pedig döntőt játszottak. Stollár megjegyezte, több opció is van arra, hogy kivel párosozik majd, de döntés erről még nem született. Végül az időjárásról. Általában több órás napsütésre számíthatunk a változó felhőzet mellett. Helyenként hózápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi víradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 23-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért és betegségért is, fájdalmainkért és örömeinkért, mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért, a munkáinkért és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal, de azokért is, akik üldöznek minket. Dicséret neked, Urunk, az emberek testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Bertold Lutz fogalmazta meg a szeretetről. Szerinte az emberbaráti szeretet nem az isteni szeretet pótléka, hanem annak következménye. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. És köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Kelemeneket és Klementinákat is. A Kelemen latin eredetű név jelentése jámbor, szelíd, kegyes, jóságos. A Klementina szintén latin eredetű név, a Kelemen férfi név nőiesítő továbbképzése, jelentése jámbor, szelíd. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kelemen és Klementina nevű hallgatónkat, csak úgy, mint a ma születésnapjukat ünneplőket is. És természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Első Kelemen pápa és vértanú emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorunk, amelyben ezúttal az alsózsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templom búcsú ünnepéről készített hangképes összefoglalómat sugározzuk. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Szedmák Zoltán káplánatya szentbeszédéből idézünk néhány másodpercet.
Szent Erzsébet híres csodájához kötődik, mégpedig ez a kép a kenyér, kenyérnek a képe. Sok szegény számára Wartburg vára, ahol Erzsébet lakott és élt, számukra Betlehemmé vált, a kenyér házává, mert ahogy Betlehemben gyermek alakjában nyilvánult meg a szeretet, úgy Wartburg várában Erzsébet által kenyérként öltött formát ugyanaz a szeretet.
9 órakor híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását ismételjük. Ebben Kis József, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnöke és Kocka Ivett, a szervezet környezetvédelmi referense lesznek a vendégeink. Bemutatjuk a szervezetet, évet értékelünk, futó projektekről is szó lesz, és hasznos tanácsokat is adunk, akár az energiahatékonyság területén. Következzen most rövid ajánlunk Molnár András műsorából.
De azt látjuk néha, hogy bemegyünk egy lakásba, és 24-25 fokos hőmérséklet van, és gyakorlatilag melegük vannak az embereknek, és időnként azért szellőztetnek, hogy kihűtsék a lakást. Tehát ez így nem jó. Szabályozhatóvá kell tenni, 1-2. Nem szabad sokáig szellőztetni. Rövid ideig, inkább és többször, ha hosszú ideig szellőztetünk, akkor kihűlnek a falak esetleg. Sokkal több energia kell arra, hogy ugye a falakat visszafűtsük. Ha rövid ideig, akkor ez nem történik meg, csak a levegő, a belső levegő cserélődik.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkkal jelentkezünk. Ebben pedig közéleti műsorunk szól, amelyben beszámolunk a Bródi Sándor könyvtár novemberi és decemberi programjairól, és hallhatnak még a Harlekin Bábszínház új bemutatójáról is. Rövid ajánlónkban most Kelemenné Csuhay Zsuzsannát, a Bródi Sándor könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettesét hallják.
Kezdeném azzal, hogy november végén ismét a Kultúrszalon részesei lehetünk. Ahogy már megszokták, híres embereket, színészeket, előadókat hívunk. Ez alkalommal sok a kedvence, a Nőklapjából jól ismert Vékulcsár Ildikó, író, újságíró lesz a vendégünk, és mellette Cutor Zoltán énekes zenész lesz majd a vendég.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Török Szent Miklósi és Kisújszállási adóinkon Napról Napra és Térkép című regionális magazin műsoraink szólnak. Ebben pedig a társadalom alapját jelentő család és az önismeret fontosságáról lesz szó. Majd mézes sütemények elkészítését és a fahéj hatásait is megismerhetik. 10 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Itt élünk címmel Papp Péter válogatása. Ma Nyíregyházán, Bogácson és Mezőkövesden készített riportjainkat hallhatják. Előzetesünkben Kovács Sándor, volt tájékozódási futó edző beszél.
Olá, Kati.
Ő kétszeres világbajnok, nagyon sokat segít a megyébe. Megyei kötődése van, mert nyíregyházi, ugye az első edző Marina Gyuri volt, utána került Bokrosékhez és Hegedűs Zolihoz. Kötődése van, mert a családból a húga és Anikó is első osztályos sportoló volt, és a tesójuk is ugye rokonságon belül szintén a Jécsák Attila is első osztályos sportoló volt akkor. Csak aztán jöttek az évek, család, gyerek, és addig, amíg egzisztenciát felnem épít az ember, munkahely, lakás, addig kicsit kimarad mindenki.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását. Ebben pedig az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves évfordulójáról készült összeállításunk szól. Rövid ajánlunkban most Pelcné dr. Gál Ildikót, az Európai Számvevőszék magyar tagját hallják.
Hogyha általánosságban támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent. Most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Gyurkovics Tibor Próba című költeménye hangzik el Szegvári Menyhért színművész tolmácsolásában. Délben a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk majd rádiónk egri stúdiójában, és remélhetőleg önök is együtt imádkoznak velünk a rádiókészülékek mellett. Nos, így hangzik tehát mai szombat délelőtti műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek!
Beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. Tarjányi Pálné Veronka nénivel beszélgetek az Alsó Zsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templom történetéről. November 19-én ünnepeljük minden évben az Árpádházi Szent Erzsébet templom búcsúját, és ezért is van aktualitása a mostani beszélgetésünknek, hiszen 1976. november 19-én szentelték fel az Alsó Zsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templomot. Igen. Jól tudom én ezt?
Igen, akkor szentelték fel.
Mondjuk el, hogy a jelenlegi római katolikus templom már nem a fő utca mentén található, hanem földrajzilag is teljesen a település szívében, középpontjában. Hol is egészen pontosan?
A Szabadság út 31 szám alatt ott volt egy idős házaspár, nagyon idősek voltak, kis házba, amit plébános úr, Villányi János plébános úr kinézett, hogy ez nagyon-nagyon megfelelne egy kiskápolnának, a Porta helységen egy kiskápolna épüljön.
Először még kápolnát szeretett volna, és nem templomot?
Hát ez annak volt az eredménye, hogy mivel nem engedték a főutcán, nem mertek nagyobb dologba belefogni.
Na nagy területen található a templom és a hittanterem együtt. Hogyan került ez tulajdonképpen az Alsó-Zsolcai Egyházközség tulajdonába, ez a terület?
Ez a terület úgy került, hogy plébános úr, Villányi János plébános úr megvette a területet. Egy terület volt az egész, olyan nagy volt, 60 ezer forintért vette meg az egész területet a lakással együtt.
Adott volt tehát ez a telek, és hogyan alakult később a történet?
Hát úgy alakult sajnos a történet, hogy Villányi János plébános úrt elhelyezték Sajóládról Sátára, és ő onnan irányította a dolgot úgy, hogy én, a férjem és a kislányom felköltöztünk ebbe a lakásba, és akkor felajánlotta nekünk plébános úr, hogy építsünk hátra egy kicsike kis házikót, a két szoba konyha ott hátul megépült, és akkor felköltözhetünk ide, és ő meg fog a fenti lakásba lakni, ha eljön majd nyugdíjba. És akkor ő már eldöntötte, hogy akkor itt lesz a templom.
Mármint ott, ahol jelenleg is van.
Ő már akkor úgy gondolkodott, hogy templom engedélyt fog szerezni.
Hányban vagyunk ekkor? Tehát
68-ban.
1968-ban.
68-ban vagyunk. Akkor költöztünk fel Sajóládról, és meg is építettük ezt a kis házacskát, hogy kéznél legyünk ott minden nap. De viszont a mi plébánosunk nem tudott megegyezni a párt jelöltekkel.
Teltek múltak az évek, mert hogy évek teltek el? Hát évek teltek el, hogy 1976-ban lehetett ebből valami.
Igen, igen, évek teltek el úgy, hogy mi addig még itt laktunk, ki is ástuk a templom alapját. A férjem, én, szomszéd Szabó Lajos bácsi és Győr bácsi, ennyin. Kiástunk egy 20 méteres alapot, meg mint a templomnak megfelel a mostaninak. Olyan alapot kiástunk a saját kezünkkel, és akkor be is betonoztuk, és sajnos nem felelt meg a eredeti mérnök úrnak, aki az igazi templomot tervezte, nem felelt meg, és akkor egy méterrel Győr néni háza felé kiegészítették, újat kellett ásni, új alapot. Hát mi sokáig gondoztuk a kertet, meg az alapot is, mert az alap után sok év eltelt.
És mikor engedték meg, hogy ebből a tervből lehessen valami?
Mikor kezdődött az egész építkezés, akkor már ide helyezték Balpataki plébános urat, aki szépen mindent elintézett mindenkivel, és az engedélyt megkapták.
Tehát 1976-ban, márciusban Szent József ünnepén volt az alapkőletétel. Erre hogyan tetszik visszaemlékezni?
Hát éppen esett a hó, akkor meg volt az ünnepség, akkor kezdődött az építkezés alapkőletétel után.
És olyan gyorsan történt az építkezés, hogy 1976-ban már Szent Erzsébet ünnepére állt a templom, amelynek, ahogy említettük is, olyan érdekes formája volt, nem volt teljesen templom alakú, mert hogy így már jobban engedélyezték a templom felépítését.
Így van, igen. És akkor, még mikor felépült, rendben volt, évekig jó is volt, és akkor rájöttek, hogy ez a bebúvó ajtó jelölt, az nem tetszett akkor már most nagyon sok embernek, és akkor épült egy vasrámából készült harangláb a templom mellé, és úgy működött a harang. Viszont azért csak mégis Rébános úr azon gondolkodott, hogy végül is tornyot kellene építeni a templom elé, és le is lett bontva az a előző templom eleje, és akkor úgy lett egy Bodonyi Csaba által tervezett torony építése. És akkor ez már az alsó-zsolcai nagypálmester vitte véghez ennek az építését. Közben még történt egy olyan dolog, hogy kicsinyek bizonyult a templom, és akkor még hozzáépült egy sekrestye, ami még elfért a templom területén, és így megbővült a templom szépen egy sekrestyével, meg felépült előtte egy gyönyörű torony, ami lezárt a templom építést tulajdonképpen. És akkor utána még hozzáépült a hittanterem, mert arra is szükség volt egy irodahelyiségre és egy közösségi teremre. És mostan szóba hoznám, hogy Sinkovics Ilonka néni volt a iskola kápolnába a segrestés sok ideig, mert Miskolcon lakott, és onnan járt ki állandóan. És már akkor ő ide is járt a templomban, mikor itt felépült a templom. De már akkor ő nem volt hivatalba, és akkor hazaköltözött plébános úr nyugdíjba. Itt visézett mindig Villányi plébános úr a templomban minden áldott nap, meg Pálpataki plébános úr is. Csak ő vasárnap, meg szombaton, akkor szombaton volt, meg vasárnap. Kijárt Ilonka néni még mindig Miskolcról ide, nagyon öregen, és akkor közben meghalt Villányi plébános úr. 87-ben, március 22-én, 75 évesen meghalt. És utána pár év eltelt, és 89-ben meghalt Sinkovics Ilonka néni is. És akkor, mikor ő meghalt, Miskolcon eladták a garzonját, mert ott lakott benne, és akkor örökölt az egyház tőle 150 000 forintot. Ráhagyta az egyházra. És akkor abból megépítették neki a sírhelyét, Villányi János plébános úr mellett a katolikus részbe, a temetőbe, a többit pedig oda költötték, ahova kellett természetesen. Még azt szeretném elmondani, hogy mi, én és a családom az első kapavágástól az utolsóig helytáltunk. Minden napunk, minden munkánk a templomban van. Szent Erzsébet tiszteletére lett felszentelve, és tulajdonképpen a festmény is azt illusztrálja, az oltárkép, amit Feledi Gyula festett, miskolci festőművész, és...
Rácz Gábor tűzománc készít.
A tűzománcos képeket, igen, és akkor így lett aztán szép templomunk.
Az elmúlt percekben Tarjányi Pálné Veronka nénivel beszélgettem. A Magyar Katolikus Egyházban november 19-én ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébet emléknapját. Az Alsó-Zsolcai Egyházközség idén november 17-én vasárnap a délelőtt 11:30-kor kezdődő Szentmisével ünnepelte búcsú ünnepét, akkor, amikor a Világegyházban is emlékezünk az Árpádházi királylányra. Most az ünnepi Szentmise kezdő énekét hallják, amelyben Szent Erzsébetről énekel a sajóládi plébániához tartozó egyházközségek híveiből álló kórus Szabó Péter kántor vezetésével. búcsúi szentmise elején Varga Béla helyi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére összegyűlt kedves testvéreimet, a tisztelettel és szeretettel köszöntöm, bármelyik egyházközségből érkeztek most búcsúi szentmise áldozatunkra. Még inkább megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szentmár Zoltán atyát, oltár testvéremet, aki ráadásul mondhatnánk most két jubiláns misés atya is van ezen a szentmisén, hiszen én ugyebár idén ez is misés vagyok, ő pedig új misés. Úgyhogy döntsék el a kedves testvérek, hogy most akkor most vagy milyen módon. Mondhatom, hogy én ugye ezüstmisés stólában, hát egy kicsit folyosabb ez a figurát, de aranymisés. Miserulát hozott, lehet, hogy már tud valamit. Nem tudom, de minden esetben tisztelettel, szeretettel köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mai napon velünk együtt ünnepel Szent Mise áldozatunkban, melyben egyházközségünk híveért, élőkérdéssel hajtakért. Imádkozunk egyaránt minden kedves vendégért és zarándokért. Most a misének a kezdetén szeretettel felkérlek, Zoltán atya, mutass be ünnepi szentmisénket.
A vendégatya, Szedmák Zoltán, miskolcvincenti káplán a következőket válaszolta Béla atya köszöntésére.
Ha már Béla atya ilyen poénosra vette, akkor Béla atya hívd meg Mándi Zoli atyát, ott van nálunk, hogy aranyos, és kiegészül teljesen ez a fajta összetétel. Ezt a szentmisét értetek, ajánlom fel, minden jó szándékotokért, amit a szívetekben hordoztok, családjaitokért, ezért a környékért, ahol itt éltek és dolgoztok.
Most Zoltán atya szentbeszédét idézzük.
Krisztusban szeretett testvérek, arra gondoltam, hogy ebben a mai néhány gondolatban szeretnék kicsit elmélkedni az egyházról és az egyháznak a titkáról. Mégpedig azért, mert tudjuk mindannyian, hogy az utóbbi időben történtek olyan dolgok, amelyek hát bizonyos értelemben nem jó fényben tüntetik fel az egyházat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy újra, és egy búcsú lehetőség arra, hogy elmélyüljünk az egyház titkában, és én magam is szeretnék megerősödni általatok és veletek az egyházhoz való hűségben. Három képet hoztam a számotokra, amely jól mintázza Szent Erzsébet élete nyomán az egyháznak a titkát. Az első kép Szent Erzsébet nyomán ő maga, mert ahogy Erzsébet, úgy az egyház is anya. Anya Szent Egyház a teljes és becsületes neve. És ebben a névben, ebben a megfogalmazásban úgy gondolom, hogy benne van minden. Szent az egyház. Bármennyire az ellenkezőit akarják elhitetni velünk, szent az egyház, és bűnösek a tagjai. Egyszerre szent és bűnös. Szent, mert a Szentlélek az, aki életre hívta és szüntelenül megszenteli, de bűnös is, mert tagjaiként mi magunk bűnös emberek vagyunk. Vigyázzunk a fogalmakra. Ma nagyon könnyen keresztények beleesnek abba a hibába, hogy magukat igaznak tartják és lenézik az egyházat. Ez nem járható út. Hiányozna az alázat, ha azt mondanánk, hogy mi egy bűnös egyháznak a szent és kiváló tagjai vagyunk. Önmagunk felmagasztalása, saját megaláztatásunknak a kezdete, mert nagyon könnyen bebizonyosodhat az ellenkezője, hogy azért nekünk is még van hova fejlődni, van mit tanulni. Sokkal inkább helyes, ha azt mondjuk, hogy mi egy szent egyház bűnös tagjai vagyunk, és az egyház a mi anyánk. Ma, amikor erősödik a maga módján vallásosak aránya, illetve az a fajta megmozdulás, hogy hát Jézus igen, mert ő annyira különleges, akünk kell, meg csodákat tesz, meg gyógyít, hát az egyház nem kell, mert az ilyen középkori találmány, akkor nagyon szükséges kimondani azt, hogy az egyház egy anya. Gondolj saját édesanyádra. Követ, vagy követett el ő is hibákat. De mégis ő az édesanyád, Ő az, aki életet adott neked, aki nevelt, és aki gondozott téged. Az egyház is követ el hibákat. Az egyház tagjaként te is követsz el hibákat. De hibái ellenére kérlek, szeresd az egyházat. Mert Pál apostolt idézve, Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Szeresd az egyházat, mert anyaként a keresztség által téged halhatatlan életre szült, és anyaként siratja azokat, akik neki hátat fordítva anyátlan árvákká lettek. Felteszem a kérdést, kedves testvérek, milyen gyermekei lennénk mennyei atyánknak, ha a hibái miatt megvetnénk és otthagynánk anyánkat az egyházat? Vagy ahogy a nagy szent Ciprián annak idején jó néhány száz évvel ezelőtt megfogalmazta, nem lehet Isten atya annak, akinek nem anyja az egyház. Egyházunk anyasága Mária anyaságához kötődik. Ahogy a kereszten függve Jézus Máriát Jánosra bízta, János pedig Máriára, úgy bízott minket az egyházra, és úgy bízta ránk az egyházat. Anya az egyház, aki mindig megbocsátja gyermeke hibáit. Testvérek, nagy szükség van ma a megbocsátásra. Hogy megbocsássunk másoknak, hogy megbocsássunk magunknak, és mások által is megérezzük a megbocsátásnak a nagyszerű ajándékát. A vér szerinti testvérek nagyon könnyen megbocsátanak egymásnak, mert az anyjuktól tanulják meg a megbocsátást, aki hát kisebb-nagyobb hibáik ellenére is szereti őket, és ha szóvá teszi hibáikat azért, hogy nevelje őket, utána azokat el is felejti. Az egyház anyaként a gyónásban nevel téged a megbocsátás nagyszerűségére. Ott szeret az Atya igazán téged, ahol az egyház által, az Anya által megbocsát neked, elfelejti bűneidet, és megérint téged az ő szeretetével. Ferenc pápáról 2018-ban forgattak egy filmet. Az a filmnek a címe, hogy egy hiteles ember. És mint sok más téma, a megbocsátás témaköre is előkerül a filmben. És a pápa azt mondja, hogy Isten a Biblia szerint, amikor megbocsát, akkor Isten felejt. Én viszont, ha azt mondom, hogy ez az ember bűnös, mert ezt és ezt tette, akkor vétkezem. Mert ha Isten a megbocsátásban felejt, ki vagyok én, hogy ne felejtsek? A biológiai testvérek könnyen megbocsátanak, mert érzik, hogy szeretve vannak. És mi testvéreink az egyháznak a tagjaként vér szerint is testvérek vagyunk. Mert Krisztus vére által szabadultunk meg a bűntől, aki, ahogy mondtam, szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Krisztus vére által vér szerint is testvérek vagyunk. Az egyház pedig a mi vér szerinti anyánk. Szeressük az egyházat, hibái ellenére is. Mert aki megveti az egyházat bűnei miatt, hol talál bocsánatot a saját bűneire? Egy anya nem csak akkor anya, amikor ott vannak a gyermekei. Egy anya, aki életet ad valakinek, a nap 24 órájában anya. Akkor is anya, amikor másokat segít, akik talán nem vérszerinti gyermekei, de az anyai ösztön az mások felé is kiterjed, és másokra is hatással van, és megnyilvánul nagyon sok ember felé. Így van ez az egyházzal is. Az egyház vérszerinti anyja gyermekeinek, vagyis nekünk, akiket a keresztségben új életre szül, de másoktól sem vonja meg az anyai gondoskodást, mert nevelő anyja az egész világnak. És ezt jól mintázza Szent Erzsébet élete és példája, aki nem kérdezte meg az őt felkereső szegényektől, hogy ők katolikusok-e. Nem ez volt számára fontos, mert Krisztus szeretete akkor is és most is sürget minket. Ha az egyház anyaként csak azokat szeretné, akik őt is szeretik, milyen jutalmat kapnánk ugyan érte? Az anya akkor is szereti gyermekét, ha az hátat fordít neki. Ez nem földi logika, ez valami mélyen. Az anya gyermeke iránt való köteléke, az nem más, mint Isten szeretetének a jele. Aki nem azért szeret, amit teszel, vagy éppen nem teszel, Isten a létezésed miatt szeret téged. És így vagyunk az egyházzal is. Az Anya Szent Egyház is anyaként, anyai szeretettel örül minden gyermek megszületésének, mert tudja, hogy az életet mindannyian ugyanattól az atyától kapjuk. És az atya gyermekeiként mindannyiunk anyja akar lenni. Amikor az egyház tehát szorgalmazza, hogy hozzátok el a gyermekeket, és kereszteljétek meg, akkor nem egy ilyen erőszakos térítés forog a fejében, hanem az anyai szeretet vezérli. Anyja akar lenni minden e világra született gyermeknek. És mindannyian rászorulunk az egyház anyai szeretetére, mert valahol az életünk bizonyos területein elveszettek, árvák, és ezáltal rászorulók vagyunk. A második kép, amit hoztam az egyházról való gondolkodás jegyében, Szent Erzsébet híres csodájához kötődik, mégpedig ez a kép a kenyér, a kenyérnek a képe. Betlehem az a hely, ahol megszületett Jézus, ahol napvilágot látott a világ világossága, vagy ahol testet öltött a nagybetűs szeretet. Betlehem jelentése a kenyérháza. Sok szegény számára Wartburg vára, ahol Erzsébet lakott és élt, számukra Betlehemmé vált, a kenyér házává, mert ahogy Betlehemben gyermek alakjában nyilvánult meg a szeretet, úgy Wartburg várában Erzsébet által kenyérként öltött formát ugyanaz a szeretet. Erzsébet a szeretet szentje. A kenyér pedig a szeretetnek konkrét, kézzel fogható megnyilvánulása. A szeretet szolgálata, az élelmezés, minden adománya rászorulóknak és éhezőknek egy falat kenyér, amellyel megmutathatjuk az Isten ingyenes, végtelen szeretetét, és ezáltal felkínálhatjuk neki, nekik azokat a lelki javakat, az örök életet, amelyet Isten felkínál mindannyiunknak Krisztusban. Szeretetünk így lesz teljes segítségnyújtás, mely nem csak a testet segíti, hanem a lelket is segíti, vagyis az egész embert táplálja. Az egyház anyaként táplál, ez a templom pedig táplálja benned az örök életet, mert ez is a kenyérháza. Nem egy földi kenyéri, hanem az örök élet kenyerének háza. A kenyér egy konkrét dolog, amely táplál téged. Isten az örök élet kenyerében önmagát adja, hogy belőle táplálkozva te is tápláld másokban a szeretetet. Sokszor nagy szükség van a rászorulóknak a lelki táplálékra. Szüksége van a rászorulóknak rád, a te szavaidra, és ami talán néha még fontosabb, a te hallgatásodra, a meghallgatásodra. Vagy amikor nem is tudsz valami nagyot tenni, lehet, hogy azzal teszed a legtöbbet, hogy meghallgatod a másikat, az ő gondját, baját, és ő el tudja neked mondani az élete történetét. Váltál-e már mások számára kenyéré? az életben mondjuk beszélgettél-e már egy hajléktalannal, egy nélkülözővel, hogy megismerd az ő történetét, hogy meghallgass őt, és ezáltal számára, mint egy lelki kenyéré válj. Hogyan várod, hogy Isten megsegítse a te életedet, és meghallgassa kérésedet, ha te nem hallgatod meg mások panaszát, és nem segítesz nekik úgy, ahogy erődhöz mérten segíteni tudnál. Gyöngétséget válsz, de nagyon sokszor nem akarunk gyöngérek lenni. Erősnek akarunk látszani, de lelkünk legmélyén gyengék vagyunk, és ezáltal még inkább rászorulunk arra az isteni irgalomra, aminek megnyilvánulását tőled várná nélkülöző testvéred. Varga László püspök egyik elmélkedésében írja, hogy az eukarisztiában, az oltári szentségben megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz. Ez az én testem, az üldözött, a peremre jutott, a szegény, a beteg, az éhező, a kicsiny és a megvetett. Ez az én testem. Krisztus teste megtöretett a kereszten. Átszúrták Krisztus oldalát, eltemették, és föltámadt Krisztus. Egy új lét állapotba tért vissza, teste már nem teljesen olyan test, mint halála előtt. Egy dolog azonban ugyanaz maradt, és ezek a sebek. Tamás apostol, a hitetlen, a sebeket látva és érintve jutott el a feltámadás hitére. Az egyház, Krisztusnak a földön tovább élő teste, megtört test és sebeket hordoz. Te döntöd el, és rajtad áll, hogy mit kezdesz ezekkel a sebekkel. Ahogy idéztem, még egyszer idézem. Krisztus szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Krisztus nem fél a sebektől, és mindenkinek teljesen önmagát adja. Sok a megtört lelkű ember ezen a világon, és sok ember van, akinek meg kellene törnie a bőgtől, az önzéstől, hogy meglássa a megtört szívűeket és szavait, meghallgatását, kenyérként bocsát nekik. És kedves testvéreim, harmadik kép, amit hoztam nektek, a csoda kapcsán a rózsának a nagyszerű képe. Mert az egyház olyan, mint egy rózsa. És az egyház nem csupán egy rózsa, hanem pünkösdi rózsa, mert pünköskor nyílt meg az egyház virága. Egy virág akkor igazán értékes, ha megnyílik. Ha nem nyílik ki, akkor is virág, de nem tudunk benne gyönyörködni. Az egyház is ilyen rózsavirág. Egy bezárult rózsán nincs okunk gyönyörködni, mint ahogy egy zárkózott egyházon se. Az egyháznak két dologra kell megnyílnia. Arra, ami felülről jön, a lélektől, azok felé, akik a világból jönnek, hogy reményt és örömet találjanak. Kedves testvérek, akkor virágzik az egyház, ha kinyílik, ha megnyílik mások számára, akár csak a rózsa. A megnyílás mindig kockázat, sebezhetővé tesz. Vannak szirmok, amelyek ezen a rózsán elfogyadnak és leválnak, de attól a rózsa még ugyanúgy rózsa marad. Egyes szirmok maguktól leesnek, és elhagyják a virágot. Egyeseket pedig le kell vágni, hogy a virág szép legyen, és ne csúfítsa el semmi. Ezektől nem kell megijedni. Amikor rózsáról beszélünk, általában a piros rózsa jut eszünkbe. Piros, pünkösdi rózsa az egyház, mert az egyháznak a feje vérének ontásával feláldozta magát érte. Az egyház minél több áldozatot hoz másokért, annál közelebb kerül az emberekhez, és az embereken túl saját lényegéhez és földi céljához. Amikor adsz valamit másoknak, élelmet, lelki segítséget, rászánt időt, áldozatot hozol. És az áldozatot, mint a rózsa jó illatú, és kedves az Úristennek. Akkor Ferenc pápa Magyarországon járt a tavalyi évben, a rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a következőket mondta. Olyan egyházra van szükségünk, amely folyékonyan beszéli a tevékeny szeretet nyelvét. Egy olyan egyetemes nyelvet, amelyet mindenki meghall és megért. Még a legtávolabb állók is, még azok is, akik esetleg nem hisznek. Krisztus szeretete sürget minket, írja Pál apostol, majd folytatja. Hiszen arra meggyőződésre jutottunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Az ünnepi szentmise végén Varga Béla helyi plébános a következőket mondta.
Szeretném megköszönni ennek a szentmisének a végén mindazoknak segítségét, közreműködését, akik templomi búcsünnepét szépé, szebbé tették, és sősömlét a kórusnak, vegyes kórusunknak, hiszen ugye mindenhonnan jöttek, címszóval. Szeretettel köszönöm meg kántorulóknak, betanított az énekeket, kórustagoknak, ilyen szépen énekeltek. A templomban segítőknek, takarítóknak, díszítőknek, adományozóknak, különösképpen azoknak, kedves testvérek, akik már egy hete csak sütnek és főznek, hogy majd a mise után egy szerény agapira megvendégelhessünk mindenkit. Én a mise előtt jártam már ott, és lemahoztam a süteményeket, nagyon finomak egyébként. Nem árulom, hogy melyikből lettek, de finomak voltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy szerény agapira mise után. Azon mise után, melynek végén búcsúi körvenetünket fogjuk megtartani, mégpedig új misés atyának vezetésével. Én szeretettel köszönöm meg mindenki gondolatait, felhívó szavait. Mutatnánk, hogy ennyi szent egy házunkhoz, mely anyukám, édesanyám, legyen bennünk olyan lelkesedés, hogy mindenkor igyekezzünk hűségesek maradni, és az annyi szent egyház által kapott és ajándékozott táplálékot, az oltári szűncsük kenyérét pedig illő tisztelettel, méltóan, és mindig magunkhoz tudjuk venni. Kedves testvérek, annyiból lesz most különleges a búcsúi körmenetünk, hogy a végén, amikor itt visszajövünk, nem csak búcsúi áldást fogunk kapni, hanem utána majd újmisés áldást is fogunk kapni. Szokták volt mondani, hogy egy újmisés áldásért érdemes elkaptatni egy csizmát. Az az is misését már csak egy cipőt mondhatnám. Most ugye említették a Mándi atyát, aranymisés áldásért mit érdemes elkaptatni, nem tudom. Ha találkozok Mándi atyával, megképzeld el, hogy ezt mondja, hogy papucsot. Nem tudom, de a lényeg az, hogy újmisés áldásban is fogunk részesülni, és utána pedig mise után pedig mindenki fog kapni újmisés szentképet is az atyától, tehát ne rohanjunk haza, az a csigaleves megvár mindenkit majd. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
Ezután búcsúi körmenetet tartottak a templom körül. Szedmák Zoltán káplánatya újmisés áldása így hangzott.
Az Úr legyen veletek,
és a kerekedem.
A boldogságos Szűz Mária és védőszentjeitek közben járására, újmisés papi készföltételem által minden égi és földi áldással, áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A szent mise véget ért, menjetek békével.
Isten legyen hála.
Az ünnepi szent mise a pápai és a magyar himnuszok eléneklésével ért véget.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.